Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, közölte Bujdosó Andrea, a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Bujdosó Andrea kitért arra, a Tisza párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett. Vitályos Eszter jelölését a Tisza párt is el tudta fogadni. Emlékeztetett, hogy a szokásjogtól eltérően az alakuló ülésen megválasztják majd a miniszterelnököt. Közölte azt is, hogy egyúttal aznap törvényerőre emelkednek azok a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, amelyeknek a kivezetése problémát okozna a működés során. Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció a képviselői irodaház helyett a Kossuth téren lévő Szabad György irodaházba költözik be, megismételte azt a korábbi érvelésüket, hogy nem szeretnének abban az épületben dolgozni, amely az AVH és az MSZMP székháza volt. Hozzátette, reméli, hogy a változás nem fog nagy terhet róni a munkatársakra. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszaka, közölte az Oktatási Hivatal. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten több mint 71.500, emelt szinten pedig több mint 8.200-an vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák május 7-én angol nyelvből, május 8-án német nyelvből érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Az Európai Parlament kedden elfogadta az Európai Unió első olyan jogszabályát, amely átfogó szabályokat vezet be a macskák és kutyák védelmére, a visszaélések visszaszorítására és az állatok egészségének megóvására. Az új rendelet, amelyről az Európai Parlament már megállapodott a tagállamokat képviselő tanáccsal, kötelezővé teszi valamennyi az EU-ban tartott kutya és macska megjelölését mikrocsippel és nyilvántartásba vételét összehangolt nemzeti adatbázisokban. Az értékesítéssel foglalkozó tenyésztők, kereskedők és menhelyek számára 4 év áll rendelkezésre a szabályok teljesítésére, míg a nem kereskedelmi céllal tartott állatok esetében a kötelezettség kutyáknál 10, macskáknál 15 év után lép életbe. A jogszabály tiltja az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egészségi kockázatot jelentenek az állatra nézve, így például a belterjes szaporítást, valamint az olyan külső jegyek kialakítását, amelyek az állatok jólétét veszélyeztetik. Emellett megtiltja a kutyák és macskák csonkítását kiállítási vagy verseny célból, az állatok indokolatlan kikötését, továbbá a biztonsági mechanizmus nélküli folytó és szöges nyakörvek használatát. Az új szabályok kiterjednek az Európai Unión kívülről érkező állatokra is. Idén is hatalmas aszály várható, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint nem halogatható tovább a Tisza vízszintjének megemelése. Cseh Tibor András egy interjúban arról beszélt, megdöbbentő, hogy 1901 óta, amióta meteorológiai adatokat mérnek Magyarországon, az elmúlt egy évtizedben volt az 5 legmelegebb év és az 5 legszárazabb nyár. Persze mindenki örült annak, hogy komolyabb mennyiségű, átlagosan 30 cm-es hó esett Magyarországon, de sajnos csak tüneti kezelés volt és folytatódik. Az elmúlt évtizedekben elindult tendencia tényként lehet kezelni, hogy a klímánk megváltozott, hangsúlyozta a szakember. Egyes mértékadó szakértők szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországgal lesz megegyező. Cseh Tibor András szerint arra kell felkészülni, hogy épp a tavaszi időszakban hullik a legkevesebb csapadék, amikor a növényeknek a legnagyobb a csapadék igénye. Emiatt úgynevezett keresztül öntözést is kell már sok helyen alkalmazni, hogy a vetéskor legyen elegendő nedvesség a talajban. Hangsúlyozta, hogy folyóink vízszintjét meg kell emelni. A Tisza vízhozama 30%-kal csökkent az elmúlt években, ami nem csak azt jelenti, hogy kevesebb víz van a mederben, hanem azt is, hogy a talajból a talajvizet is kiszívja, az alacsonyabb vízszint, látható az is, hogy az alföldi térségben a kutak vízszintje jelentősen megcsappant.
Az időjárásról.
A nyugati és délnyugati ország részben vastagabb felhőzet várható, ahol helyenként gyenge esővel is számolni kell. Az ország többi részén gomoly felhős napos idő valószínű. Az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hajnalra mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Yeah.
legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm a magazinműsor kedves hallgatóit, Béli Katalin szerkesztőriporter vagyok. Hivatalosan is megnyílt májiban a tájház, amelyet a főutcán egy tornácos parasztház felújításával alakítottak ki. A nagy portán lévő műemléképület lehetőséget ad a hagyományok megőrzése mellett közösségi rendezvények lebonyolítására is. Az alapító Tornácos Ház Hagyományőrző és Kulturális Egyesület vezetőjével beszélgetünk összeállításunk elején. Mecser Norbert, ennek a tájháznak a tulajdonosa, hogyan indult ez a történet?
Egy iroda épületet szerettünk volna a cégünknek, és több felé nézelődtünk, Budapesten is megfordultunk ez ügyben, de végül praktikussági szempontból, illetve hát lokálpatrióta lévén úgy döntöttünk, hogy az volna az igazi, ha itt a lakóhelyünkön májba keresnénk egy ilyen ingatlant, és végül is itt találtunk májba egy nagy telket, aminek éppen a történetesen a szomszédságában állt egy ilyen kis aranyos parasztház, ami ugyanakkor még eléggé romos volt, de ugye egyből láttuk benne a lehetőséget, és sajnáltuk, hogy ilyen állapotban kell látni ezt az épületet. De ugye elsősorban az irodára fókuszáltunk, és ahogy elkezdődtek a tervezések, akkor ugye a szomszédok jöttek ki füvet nyírni a házikúhoz, és rákérdeztünk, hogy nem-e áll szándékukban állatni az ingatlant, és ők mondták, hogy hát igazából szívesen megválnak tőle, hiszen nekik ez az állandó fűnyírás, ilyesmi, ez teher csak. Úgyhogy meg is tudtunk egyezni az árban, illetve ugye azt közölték, hogy helyi védelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem lehet elbontani, modernizálni olyan mértékben, hogy elveszítse ezt a műemlék jellegét, és én ezt nem láttam nagyon hátránynak, hiszen nekem amúgy is az volt vele a szándékom, hogy akkor ezt úgy szépen rendbe hozzuk, és valóban egy ünneplőbe terveztem hozni, hogy szépen fehérrel elmeszelni, kívülről tornácát szépen megcsinálni. De ugye, hát ezt nem azonnal, hiszen még mindig az iroda volt a fontos, hanem majd szépen évek alatt, az évek során ezt elvégezzük. Még nem. Egy ismerősünk szólt, hogy van egy úgynevezett népi építészeti program, ami keretén belül lehet pályázni helyi védelem alatt álló, vagy más műemlék jellegű épületek felújítására, amin indultunk pályázaton, és 80%-os támogatottságot kaptunk erre a pályázatra, és ugye ez felmérték az ingatlan állapotát, milyen teendők vannak rajta, és akkor hát ugye vályokház lévén ezek speciális felújítási dolgokat igényeltek, tehát aki nem tudott modern anyagokkal nekiesni, illetve nekem volt egy elképzelésem, hogy ugye ha nyerünk is a pályázaton, nem szerettem volna új tetőcserepet, új csatornát, hiszen megvolt az épületnek ez a antik bája.
Patinája.
Igen, igen. És ezt nem szerettem volna, hogyha elvész a felújítás alkalmával, és így nagyon jól összetudtunk dolgozni az alapítvánnyal, akitől a támogatást kaptuk, hiszen nekik is az volt az érdekük, tehát egy közös cél lebegett a szemünk előtt. Ugye nem akartunk vizes blokkot beletenni a házba, hiszen a ház történetéből adódóan itt az 50-es években volt az utolsó modernizáció, ahogy bevezették az áramot az épületbe, és vizes blokk utána nem lett kialakítva, mert hogy lakatlanná vált. Az utolsó hölgy tulajdonos, aki benne lakott még, az ugye Kistokajba ment férhez, és ezáltal csak a telket használták, a kertet művelték, de a ház az le lett zárva, mint egy időkapszula. Benne maradtak a régi tárgyak, fényképek, egy-két ruhadarab, és gyakorlatilag várta a csipkarúzsika álmából, hogy valaki felébreszte ezt a házikót.
egy nagyon szép, úgymond komplexum jött létre, mert itt az irodaházuknak a szobájában beszélgetünk, de a tájházon kívül egy numizmatikai kiállítással is várják az érdeklődőket. Ez hogyan született?
Hát igen, én alapvetően a 2000-es évektől gyűjtő, illetve kereskedőként kezdtem el működni. Akkor kezdtem el a pályafutásomat, 2003-tól már nemzetközi bőrzéken is megfordultam, és hát tulajdonképpen ugye nem úgy indult az iroda építése, hogy itt látogatóközpontot fogunk kialakítani, vagy tájház lesz. Ez így menet közben adódott, olyannyira, hogy még a tervezést, mikor már a tervező elküldte a tervezőket, akkor kellett gyorsan hozzá rajzolni, illetve engedélyeztetni külön a tárgyaló részt, amiben most a numizmatikai kiállítás látható, mert hogy akkorra sikerült megegyezni ugye a parasztház tulajdonosaival, és akkor a birtokunkba került, és akkor mondtuk, hogy hát ha már esetleg itt valami ilyen tájházszerűség lesz, akkor kéne egy előadóterem, vizes blokk, ahova a látogatók be tudnak térni. Úgyhogy így folyamatában alakultak ki ezek a dolgok.
A Teleki László Alapítvány képviseletében hagy mutassam be.
Szöllősi András vagyok, jó napot kívánok a Népi Építészeti Program mentori szervezetétől.
Aktívan részt vettek ennek a tájháznak a létrehozásában, hogyan, mi módon?
A magának a tájháznak nem is a létrehozásában, hanem az épület megmentésében, azzal, hogy a Népi Építészeti Program támogatóként tudta segíteni ennek a hát 19. század második felében épült történeti értékű épületnek a megmentésében. A tulajdonosoknak volt az a gondolata és célja, hogy egy majdhogy nem romos, azért azt nem mondanám, hogy romos, de egy nagyon rossz állapotban lévő épületet újra az épületnek újra életet adjanak, és a, mind a szakmai előkészítésében, tehát a megtervezésében és kutatásában, mint pedig a tervek alapján a felújításában a Népi Építészeti Program támogatása segítette őket abban, hogy ez a kivitelezés ez megvalósuljon, és hála Istennek nagyon szépen sikerült.
Milyen szerepet vállalnak ezeknek az épületeknek a megmentésében? Most egy országos rátekintést kérnék.
Valóban a Népi Építészeti Program az egész országban együttműködve a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, illetve a Tájház Szövetséggel, de nem csak közösség és nem csak tájház célú, hanem kifejezetten lakóépületek vagy egyházi kis emlékek megmentésében olyan módon próbál segíteni, hogy akinek tulajdonában áll ilyen történeti értékű népi építészeti emlék, arra megmentésre ösztönözze, hogy ne eltűnjön, hanem inkább fennmaradjon, vagy újraéledjen a funkció megváltoztatásával, de a szerkezet és a működés minél nagyobb arányú megmentésével.
Pénzben és mondjuk tervezésben is segítenek?
Effektíve pénzzel segítjük, tehát támogatásokat nyújtunk a tervezésben is, és a kivitelezésben is. A mentori szervezet, ami ebben a programban segíti a támogatottakat, az azért épült, és azért működik, hogy szaktanáccsal lássa el őket, illetve segítse őket abban, hogyha a döntésben, ne adj Isten, nem biztosak, vagy olyan irányba kanyarodna el a gondolatuk, ami nem a történeti érték megmentése felé megy, akkor ösztönözzük abban, hogy mégis inkább a minél több régi érték megmentése felé, és minél kevesebb változtatás, és minél kevesebb modern szerkezet alkalmazásával tegye meg ezt a felújítást.
Vajon mennyi ilyen épületünk lehet még, ami megmentésre szorul?
Erre a kérdésre pontos választ nem fog tudni adni. A Népi Építészeti Program olyan épületeket támogat, olyan ingatlanokat támogat, ahol akár országos, akár helyi védettségű ingatlanok, illetve épületek állnak. Ezek számon vannak tartva minden egyes önkormányzatnál, vagy műemléki hatóságoknál. Kincsek bukkannak elő.
Hát mint ez a mályi kincs, ugye erről se tudtunk.
Ez a mályi kincs is, igen, egy egy nagyon kedves házaspár vásárolta meg, és mint magántulajdonos tájházat varázsolt ebből a 20. század végére lakatlan lakóházból.
Így a tájházak napja tájéken milyen érzéssel tekint ezekre a létesítményekre?
Na, annak mindenképpen örülünk, hogyha ezeknek a tájházaknak a száma nő. Mindenképpen örülünk, hogyha ezeknek a tájházaknak, a meglévő tájházaknak az állapota javul, vagy megőrződik, és egy ilyen átadási ünnepsége. Jó érzés az, hogy valahogy a múltnak az emlékének a fenntartása az a része a mai ember életének.
Tóth Arnoda Herman Otto, múzeum néprajzos, a főmúzeológus. Itt ezt a tájház megnyitót arra építette fel, hogy megfogalmazta a múzeum fogalmát, mert hát egy ilyen tájház maga is múzeum.
Igen, még abban az esetben is, ha jogilag nem is múzeum, de végülis a helyi közösség számára egy múzeumként működik, és ezért érvényes rá a múzeumoknak az a nemzetközi definíciója, ami néhány évvel ezelőtt megújult, és nagyon nagy hangsúlyt kap ebben, nem csak a gyűjtemény, hanem a közösségekkel való kapcsolat, a nyitottság, a sokszínűség, a befogadás, mindaz a sok-sok érték, amit itt ez a mái tájház, itt a megnyitó alkalmával is bizonyított, mert egy nagyon szép kis műsort adtak elő az ide kapcsolódó közösségek, akiken az látszódott, az érződött, hogy ők ezt otthonunknak tekintik, és magukénak érzi a falu, még akkor is, ha egyébként ez magántulajdonban van ez az épület.
Hogyan lehetne a szakember szemével jellemezni ezt az épületet?
Nagyon szakszerűen történt a felújítása. Ez annak köszönhető, hogy a népi építészeti programból kaptak támogatást, és nem csak pénzügyi támogatást, hanem szakmai támogatást is. Tehát olyan építész mentorok kísérték végig az épületet rekonstrukciójának a folyamatát, akik nagyon jól tudták vezetni a tulajdonosoknak a kezét, hogy mit hogyan, a nyílászároktól kezdve a tornác oszlopokon át a tetővel bezárólag mindent igyekeztek vagy az eredetinek megfelelően, vagy a környékbeli, helybeli analógiák alapján helyreállítani. Másrészt pedig egy nagyon nyitott gyűjtemény található benne, ahogyan el is hangzott a megnyitón, ez folyamatosan gyarapodik, mert ahogyan látják az ide látogatók, a helyiek, hogy hogyan épül, szépül ez az épület, nyilván beleképzelők, ők is beleálmodják azokat a régi szobabelsőket, lakásbelsőket, amiket még a nagyszüleik korából ismertek, és aztán hozzák a tárgyakat, a szentképeket, a tányérokat, a konyhai eszközöket, bútorokat, amivel szépen gyarapodik folyamatosan a berendezés.
Itt a felújítás során még a népi építészet csinyát, binyát is el kellett sajátítani, hiszen vályog a fal, ha jól hallottam.
Igen, és egy különös érték oda bent, az a búbos kemence, amit szintén rekonstrukció alapján, tehát újjáépítették, ez már nem volt benne, amikor elkezdődött a felújítás, és ennek a építése, tapasztása, működőképessé formálása, ez is egy fontos része volt itt a munkálatoknak.
Itt a gyerekek csivitelnek körülöttünk, ebből is érződik, hogy ez igazán egy közösségi alkalom, de hát maga az is meglepő, hogy a 21. században még egy új tájház létesül.
Igen, ez egy nagyon nagy érték, azt gondolom. Ez a házaspár, Mecser Norbert és a felesége Veronika, akik szívügyüknek tekintik ezt az egész történetet, ők nagyon szép példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet értékeket menteni, és ez nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket a közösségbe beágyazva tudják megmenteni. Hozzátartozik ehhez, hogy fantasztikus adottságú telken helyezkedik el ez a tájház, tehát a községnek a középpontjában, a Máitóra vezető út mentén, és tartozik hozzá egy óriási, gyönyörű kert, ami nagyon nagy lehetőségeket biztosít.
Igen, hát itt táborozni is szoktak gyerekek.
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy a közösségi médiában én is követtem őket, és ahogy figyeltem, hogy milyen programokat szerveznek itt családi napoktól kezdve, Éremverdén keresztül hadtörténeti bemutatón át, szóval nagyon, nagyon sokszínű valóban a kínálat, nem csak szűkebben a népi hagyományokra fókuszálnak, hanem ők egy olyan magángyűjtő házaspár, akiknek nagyon sokrétű, főleg történeti gyűjteménye van, ilyen módon nagyon sokféle történeti korszakhoz, műfajhoz, témához tudnak kapcsolódni.
És nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket behozzuk a hétköznapokba, ami kicsit zajos, akár városias életünkbe is.
Igen, és ugye ez egy nagyon fontos helyszín lehet itt Máiban, olyan szempontból, hogy az óvodások és az iskolások tudnak hová kötődni, kapcsolódni. Tehát amikor a helytörténetről, identitásról, közösségi élményekről van szó, akkor ez egy olyan központi helyszín lehet a jövőben, ez a tájház, üvegház, ez az udvar, meg a mellette lévő ilyen látogatóközponti épület, ami tényleg kovásza lehet a közösségi értékek további fejlődésének.
És végül a záró kérdés, hogy ugye a múzeum néprajzosa, fő muzeológusa azt is szakmája részének érzi, hogy ezeket az embereket megfelelőképpen tájékoztassa, mert aki nyitott erre, az elfogadja a jó tanácsot, és gondolom, hogy ilyen szakszerűen létrejöjjön valami, ahhoz egyfajta tanulás is kell.
Igen, itt a tulajdonosok elmondták a megnyitó alkalmával is, hogy ők maguk is részt vettek több olyan muzeológiai tanfolyamon, olyan képzéseken, amik főleg a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenban vannak, ahol nem csak gyakorlati ismeretekre tudnak szert tenni, hanem a kommunikációtól kezdve a gyűjtemények szakszerű leltározásán keresztül a rendezvényszervezésig nagyon sok mindent tanítanak a kollégáknak, ezek múzeumi tanfolyamok, továbbképzések, és hát ők bizony felnőtt fejjel ebbe bekapcsolódtak, részt vettek, nyitottak mindenféle tanulásra, úgyhogy nagyon-nagyon jó példaként tudjuk őket bárki számára ajánlani, hogy őket tessék követni.
Pál István a Tájház Szövetség kuratóriumának tagja, ha jól mondom a titulusát, egyébként pedig a csodálatos nyíregyházi Sóstói Falumúzeum igazgatója. Milyen szívvel jött most ide erre a megnyitóra?
Nagy örömmemre szolgált az, hogy meghívtak, mert tulajdonképpen az egész korábbi működésem, ami a múzeumfalunak a igazgatói székében történt, rengeteg tájházzal kerültem kapcsolatba, jó néhányat magunk is fölépítettünk, magunk is kialakítottunk, meg azt lehet mondani, hogy egy szabadtéri múzeum tulajdonképpen tájházaknak az összessége. Tehát minden egyes sport egy-egy tájháznak felel meg, és ezért is, mivel a Tájházszövetségnek már a alapítása óta tagja vagyok, és a felügyelőbizottságnak is elnöke vagyok, tulajdonképpen ezzel a munkámnak az megbecsülését is érzem, hogy én lehettem az, aki a szövetség részéről ezen a megnyitón részt vehettem.
Mi a szerepe a tájházaknak itt a 21. században, hiszen a tájházak napja előtt beszélgetünk?
Hát mindenképpen a hagyományoknak megőrzése, a helyi lokális identitásnak a gyarapítása, illetve megőrzése, meg az, hogy a népi építészeti emlékenknek van egy olyan bázis azokon a településeken, ahol kialakítanak tájházakat, ahova össze lehet gyűjteni a település, vagy a szűkebb, vagy a tágabb környezetnek azokat a kézzelfogható tárgyi emlékeit, amelyek az ott annak idején az épületben élőknek a mindennapjait, meg az ünnepeit meghatározták.
A Sóstói Falu Múzeumban különböző tájegységeknek a csodálatos házait, az életmódot követhetjük nyomon. Itt tulajdonképpen én most nem tudom, hogy milyen tájegységen vagyunk. Mályi település az Miskolcnak egy alvóvárosa is lehet, tehát olyan kicsit város, nem igazán falu, de hát itt ez a tájház a falu közepén, ez most felerősíti azt, hogy igenis, itt is vannak hagyományok.
Igen, ez a borsodi mezőségnek a része. Nagyon érdekes maga az épület, magának az épületnek a megjelenése, hiszen visszaarchaizálták, mert az idők során állítólag a 19. század 70-es éveiben készült maga az épület, de az a hagyományos külső megjelenése már idézőjelben csorbát szenvedett az idők során, hiszen a korstílusoknak megfelelően más-más külső kialakítása történt, például ami a tornásznak a megjelenését jelenti, ez a fűrészelt deszkadísz, meg az apácarácsos felső rész, ez a századforduló után terjedt el a települések népi építészetében, vagy inkább parasztpolgári építkezésében, meg az ablakoknak is a kialakítása, ez is már az akkori asztalos munkáknak a megjelenését hozza elénk. Tehát maga az épület, magában az épületben bele lehet látni azt a századforduló környéki milliót, amit a benne élők meg is éltek annak idején.
Hogyan érzékeli a mai 21. századi embernek szüksége van arra, hogy ilyen módon is megismerkedjen a múlttal, hiszen ez egy életérzést is sugall?
Hogyne. Annak idején, amikor készült Magyarország az Európai Unióban, csinált valamelyik televíziós társaság egy olyan sorozatot, amelyben megszólítottak embereket, hogy mit várnak az unióba való belépés után, hogy ez nem teszi-e tönkre a hagyományos falusi vagy városi életet. Nekem mindig is az volt a meglátásom, és ezt el is mondtam akkor is, hogy nemhogy tönkretenné a falusi vagy az identitást, a települési identitást, hanem még megerősíti is, hiszen a globalizmus, meg a külföldi filmek megjelenése, vagy a külföldi popzenének, vagy világzenének a megjelenése a különböző szintereken, azok megerősítik a falusi vagy a települési lakosságnak a saját identitás érzését. Legyen az egy tánckör, vagy egy tánccsoport, legyen az egy népdalkör, legyen az egy falusi tűzoltóság, és akik eljárnak versenyekre, eljárnak különféle bemutatókra, különféle díjakat nyernek, ez mind a saját identitásukat erősíti meg. Ezen kívül ott van a környezetben az egész külső világ, de a külső világ sok apró belső világból alakul ki, vagy tevődik össze. És én ezért nem féltem a mi hagyományaink megőrzésének a ránk leselkedő veszélyeit, hiszen az emberekben benne van egy olyan önként kialakult védekezési reflex, hogy ezen keresztül őrzik a saját településeik értékeinek a megőrzésének az igényét.
Hadd szálljam ki az alkalmat, hiszen van nekünk nyíregyházi stúdiónk is, hogy ajánlja nekünk a sóstói programokat, mi vár azokra, akik ellátogatnak a skanzenbe.
Itt először meg kell mondanom, hogy én már 12 éve nyugdíjas vagyok.
De gondolom azért figyelemmel kíséri.
Annyira, hogy most onnan jöttem ide a Múzeumfaluból, amikor volt az egyik volt kollégámnak a 70. születésnapját ünnepeltük, és ott beszélgettünk róla. A legközelebbi rendezvényük az a május 1-jei, amit tulajdonképpen fölmelegítettünk annak idején, mi is a programjainknak a szervezésekor. Nem a retro, de bár már retro május 1-jét és a felvonulásokat is traktorral meg mindennel megoldottuk, de a falusi hagyományos május fállítás az mindig is a frekventált része volt, a legmeghatározóbb része volt ennek az ünnepnek, és természetesen ott is fellépnek a helyi néptánc együttesek, a helyi népdalkörök, a helyi különböző termékeket előállító kézművesek, beizzítják a Múzeumfalunak azokat a műhelyeit, amelyekben olyan például mézes kalácsot sütnek, például más hagyomány, például a kovácsok is kovácsolnak, tehát mind olyan rendezvény, mind olyan esemény, amire a városi emberek már csak ilyen millióban, egy ilyen múzeumi falu keretében ismerkedhetnek meg találkozhatnak vele.
Hát reméljük, hogy ennek a mai tájháznak is így kialakul majd a közösségi élete, hiszen a hivatalos megnyitót megelőzve már tavaly és tavaly előtt is voltak itt, és azt hiszem, hogy ez a műsor, amit itt láttunk, bizonyította, hogy itt volt a falu apraja nagyja.
Hogyne, éppen ez erősíti meg azt, amit mondtam, hogy ennek a tájházak napjának tulajdonképpen az is az erőssége, hogy az emberek ilyenkor eljönnek ide, kilépnek a saját komfort környezetükből, és belecsöppennek, visszacsöppennek egy olyan korba, ami már nem a mindennapi falusi életnek a része, hiszen itt már együttesek lépnek fel. Nekik ez nem a saját életérzésüknek a szinten tartás, hanem ez egy visszatanult eseménysor, ami megint azt jelenti, hogy ezeknek a rendezvényeknek, ezeknek a tájházi napoknak pont ez a célja, hogy összekovácsolja azokat az embereket, akik különböző helyekről, vagy csak magáról a településről, vagy ide betelepülve érkeztek, és egyébként izolált családi kapcsolatban élnek, de ilyenkor lehetőség van arra, hogy a közösség részének érezzék magukat.
Hadd mutassam be a Tájház Szövetség helyi képviselőjét.
Urbán Anett vagyok.
A megnyitójában említette egy számot, hogy hány településen van tájház. Egy kicsit meglepő volt.
Igen, ezért hangsúlyoztam ezt a nagy számot, hogy több mint 600 településen van már tájház. Nagyon sokan ezt nem is tudják, sőt, nagyon sokan még életükben nem is voltak tájházban, és számukra újdonsága az egész légkör, az egész gyűjtemény típus, és akkor gondoltam, hogy elmondom a jelenlévőknek, hát hogyha figyelmüket felkelti, akkor máshol, más településeken is majd keresni fogják a tájházakat.
Most szűkítsük a kört, itt Észak-Magyarországon hány tájházunk van?
Borsodabó-Zemplén vármegyében van az országban a legtöbb tájház. Tehát ezt mi tulajdonképpen fel se tudjuk mérni a pontos számmal, mert nem kötelező regisztrálniuk semmilyen felületre, és mint látták itt is Veronikáiknál, hogy magánemberek is hozhatnak létre tájházat. Tehát gyakorlatilag ilyen 60-80-as számot tudnék mondani körülbelül, amennyi tájház létezik, amennyiről tudunk körülbelül.
De az ritkaság, hogy mai napokban megnyílik egy tájház, ez kuriózum, nem?
Azért nyílnak. Én úgy mondom, hogy nem teljesen ritkaság, mert mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik is tenni kell lenni a múlt megőrzése érdekében, és azért még mai napig nyílnak meg új tájházak. Az elmúlt évben itt a térségünkben legalább 3-at tudok mondani.
Ezeknek a szakmai felügyelete azért fontos dolog, hiszen itt teljesen autentikusan kell működni ezeknek a tájházaknak. Ebben milyen segítséget tudnak nyújtani?
A Tájház Szövetségnek vannak képzései és kiadványai, ahogy Veronika is elmondta, hogy ők is elvégezték ezeket a képzéseket, illetve az elejétől fogva keresték a kapcsolatot velem, mint regionális képviselővel. Én is tudtam nekik szakmai segítséget nyújtani, illetve a megyei múzeumok néprajzosai is szívesen segítenek. Tehát számunkra is az egy elérendő cél, hogy a tájház az szakmai alapokon álljon meg, tehát hogy mindenképpen tudásra épüljön.
A tájházak napja előtt beszélgetünk. Észak-Magyarország hogyan készült erre?
Én úgy láttam, hogy lelkesek voltak az észak-magyarországi tájházak. Egyébként a Tájház Szövetség honlapján meg lehet tekinteni minden résztvevő tájháznak a programját, úgyhogy javaslom, hogyha aki esetleg idén már lemarad, az a jövő évben mindenképpen majd keresse ugyanígy április közepe vége felé a tájházak napjának a kínálatát, és úgy gondolom, hogy mindenhova érdemes, aki időt szán rá elmenni. Legkülönféle programok, de úgy gondolom, hogy az emberek többségét biztosan érdekli, hogy a hagyományos gasztronómia elég sok helyen megjelenik, úgyhogy nagyon finom dolgokat is lehet a tudáson kívül megkóstolni.
És gondolom, hogy külön jelentősége van a nemzetiségi tájházaknak.
Így van, a Magyarországon több nemzetiségi tájház hálózat is működik. Magyarországi szlovákoknak is van külön képviselete a Tájház Szövetségben, a magyarországi német tájházaknak is van, illetve a határon túli magyar tájházakkal is kapcsolatban állunk.
Na hát akkor kérek egy értékelést, most itt ülünk a mai tájház előtt. Mi vár erre a házra, mi vár az itt lakókra?
Reméljük, hogy minden szép és jó vár rájuk, ahogy itt hallottuk az áldásnál. Én úgy gondolom, hogy a tulajdonosok tényleg időt, energiát és pénzt nem kímélve hozták ezt létre, de úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb kihívás lesz a működtetése ennek, hiszen ahhoz ők ketten kevesek lesznek. Ehhez kell egy közösség, aki magáénak érzi, aki látogatja, aki felfedezi az értéket az ő munkájukban, és egyáltalán a házban, a gyűjteményben és a magyar múltban.
Viszokai István mai polgármestere, hát eddig a tóval tudtunk dicsekedni meg a tündérkerttel, de azt mondta, hogy ettől a tájháztól azt várja, hogy felkerüljön a turisztikai térképre mái.
Nagyon szeretném, hogyha ezt az évtizedekkel ezelőtti romos épületet lélekkel megtöltenék a helyi lakosok, hiszen Norbiék és Vera, Mecser Norbi és Vera, éreztették fel a szellemet, és nekünk az a feladatunk, hogy lélekkel megtöltsük és fenntartsuk, tápláljuk a régi hagyományokat.
Ön említette ennek a háznak a régi tulajdonosát, ismerte őt, és van itt még egy ház, amit említett, akit szintén megnevezett, és szintén valami hasonló terv van vele. Hogy van ez?
Hát, amint említettem, az önkormányzatnak vannak korlátai, tehát az elképzelés, a szándék megvan az önkormányzat részéről, hogy megmentse ezt a házat, ezt a másik régi házat, és ugyanúgy funkciót kapjon, mint a most felavatott tájház. Hát pénzszűke hiányában vagyunk, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ló és paripa hiányzik, amúgy különben minden adott. Hát reméljük, hogy egyszer majd lesz egy olyan egyesület vagy civil szervezet, akik ugyanúgy felkarolják annak a tájháznak az újraélesztését, mint most Norbi és Vera tette. Hát én nagyon reménykedem, hogy hogy ez egy mind a két tájház, illetve a mostani generátorként fog üzemelni, tehát itt a kulturális életet magába szippantja, illetve generálja a kulturális életnek a minden nagyobb szélességben való elterjesztését. A másik, amit talán még mondani szeretnék, hogy ez a tájház nem csak építészetileg, hanem erkölcsileg, spirituálisan is tanít bennünket, mert a magyar építészetben azért sajátos módon nem hagyomány az, hogy a magyar építészetet tanítják. Ez a tájház is rengeteg spirituális dolgot hordoz magában. Például a tájolása is adott volt egy ilyen parasztháznak a berendezése is, a nyílások mérete is spirituális is dolgokat hordozott magába. Akár beszélhetnék egy kisebb méretű nyilázáról vagy ajtóról, ahol fejet kellett hajtani, és így adóztak tehát így tisztelték meg a házat, amikor beléptek.
Bejöttünk a tájházba Mecserné Schuller Veronikával. Arra kérem, hogy vezessen végig itt minket, bár rádióban nehéz bemutatni a dolgokat, de el tudjuk képzelni a hangulatot, hol induljunk.
Igen, ez az épület, ez 1890 előtt épült népi lakóház, parasztház, viszont egy jómódú család építette valamikor a 19. század második felében, úgyhogy ezt a belső interiőrben is látható, illetve a külső díszítőjegyeken is felismerhető. Rendkívül díszes, csipkézett tornáccal rendelkezik. Erről is kapta az épület a nevét, illetve a tájház, hogy tornácos ház, mert ez az első dolog, amit az emberek észrevesznek rajta, a szép díszes tornáca. Ugye belül itt a tiszta szobában vagyunk, eredeti tetőszerkezetet láthatunk, nagyon szépen megőrzött épületről van szó. Nem kellett hozzányúlni semmilyen formában a felújítás során. Ami érdekessége, hogy nincsen mestergerendája, ez annyiból érdekes, hogy az épület nagy valószínűséggel olyan minőségű faanyaggal épülhetett meg, hogy nem volt rá szükség. Tehát ez is mutatja annak idején az építető család anyagi színvonalát, ahogy a belmagasság is, illetve a tágas terek és a vastag falazat. Ezt a termet a 1920-as évek hangulatára rendeztük be. Az egykori családnak ez volt a egzisztenciális fénykora, ha úgy lehet fogalmazni, ugyanis azt tudni kell az épületről. Egészen 2021-ig, amíg mi megvásároltuk, ezt a házat nem adták el sosem, ez csak örökléssel váltott tulajdonost. Úgyhogy az a néni, akinek a hagyatékából megvásároltuk, az ő dédszülei által épült a ház. Úgyhogy itt a helyiségben látható szentképek határozták meg az időmetszetet, mégpedig azért, mert a falon látható Szűz Mária és Krisztus portrék 1914-ben vásárolták őket egy budapesti galériából. Ez azért nagy szó, mert azért akkoriban nem volt jellemző, hogy akár csak egy nagyobb városnyit is arrébb mehessenek az emberek, vagy utazzanak.
Az alkotót lehet tudni, vagy nem tudjuk?
Ezek olajmetszetek. Egyébként müncheni nyomdákban készültek, ennyit lehetett megtudni. Maga a nyomdák azok 1890 és 1914 között működtek Münchenben. Az összes egyébként, ami a teremben fellelhető, ez mind ugyanannak a műhelynek a munkája.
Most nézzük a bútorokat.
Igen, két lóca van, amit itt bemutatunk. Az egyik egy annak a lócának a hasonmása, ami eredetileg itt volt a házban. Sajnos az nem volt olyan jó állapotban, hogy bemutatható legyen. Ezért beszereztünk egy nagyon hasonlót. Ez a díszesebb, úgymond babás és ládás karos lóca. A másik lóca az egy egyszerűbb szerkezet, az viszont azért érdekes, mert azt tárgyi adományként kaptuk, és pedig egy egykori mái családtól, akik viszont már most Budapesten éltek, és mégis szembe jött velük a hirdetésünk, hogy anyagot gyűjtünk, és ott Budapestre hoztuk vissza a egykori Mészáros családnak a birtokában lévő karos lócát.
És a gyönyörűen megvetett ágy?
Igen, ugye ez is a tiszta szobának egy jellegzetes motívuma, a szépen megvetett ágy. Ugye a tiszta szoba sokszor csak reprezentációs cél szolgált, illetve a vendégeket látták benne vendégül. Ugye csipkedíszítésű vetést kapott most ez az ágy, illetve mellette található egy szép matyóláda, egy évszámmal ellátott matyóláda. Ez azért érdekes, mert itt máji település nem rendelkezik kimondottan máira jellemző néprajzal, viszont egy olyan találkozási ponton helyezkedik el, ahol a Matyó hatás, a felvidéki hatás, az alföldi hatás egyformán érvényesül, úgyhogy ebben a szobában is megtalálhatóak a felvidékről például egy gömöri faszuszék, illetve ugye ez a Matyó láda, ami ezt a olvasztó tégely szimbolizálja.
És itt a kemence, amiről úgy tudom, hogy nem volt itt, ezt már maguk építették?
Igen, a kemence, a bubos kemence az visszaépítés, de viszont teljesen funkcionális, tehát ezt használjuk is, téli időszakban rendezvények alkalmában befűtünk. Az, hogy hol volt pontosan és milyen volt a formája, azt a felújítás során végzett szakértői vizsgálatok derítették ki a falkutatás által.
Hát most lépjünk ki a konyhába.
Hát itt a konyhát, azt reprezentációs célra mutatjuk be az általános háztartási kellékeket. Szintén így a 1900-as évek elejétől és annak egészen a derekáig láthatóak itt kovácsolt vas, zománcozott edények akár, de itt ami érdekes, az a tüzelőnyílása, ugye innen a konyhából történt a búvós kemencének, ezáltal a tiszta szoba korom is füstmentes tudott lenni. Ezért is olyan szép állapotú a fődém egyébként, illetve az, hogy ennek a egykori szabad kéményes konyhának már elfödémelt plafonja van. Ezt az 1920-as években volt jellemző, hogy bezárták, mert hogy rájöttek, hogy rengeteg házi asszony attól betegedett meg, hogy itt folyamatosan a húzatban volt, és akkor későbbiekben húztak fel hozzá olyan úgynevezett orosz kéményt, amiben már sparhelt el tudtak fűteni.
És akkor belépünk abba a lakótérbe, ahol tulajdonképpen tartózkodhattak a mindennapokban.
Igen, ez a ugye a tipikus háromosztatú parasztházról lévén szó. Ez nem az utcafrontra, hanem az udvar felé lévő, így nekünk a jobb oldalon helyezkedik el. Ez egy lényegesen kisebb alapterületű, mint a tiszta szoba, a magasságát tekintve ugyanolyan, viszont itt már látható, hogy a födém sokkal sötétebb színű, ez abból adódik, hogy itt a szobában bent volt maga a tüzelőberendezés, ami ugye füstöt is generált, illetve valamivel puritánabb a berendezés egyrészt, mert a saját időjében is, tehát a 20-as évek derekán is ezt a szobát, hogy a gyakorlatiasság jellemezte, azért volt ez a lakószoba, nem a tiszta szoba volt a napi használatú, illetve a másik, amiért ez a szoba így van berendezve, az a történetmesélés szempontjából érdekes, ugyanis ezt a termet az 50-es évek, illetve a II. Világháború utáni időszakra rendeztük be, és azt, hogy ezt miért így ebben az időmetszetben mutatjuk be, szintén a falon lévő kép adja meg, ami egy paraszt lakásban egyáltalán nem jellegzetes fotó vagy kép, illetve ez egy olajnyomat, ugyanis ez egy úri kép, egy lovas fiatal ember látható vadászkutyával, a képen udvarol egy hölgynek, aki a verandán áll. Ennek az az érdekessége, hogy ezt a képet nem ebben a formában találtuk itt a házban, hanem egy Szűz Mária kép volt rajta, és a tiszta szobában volt a többi szent kép között. De amikor a felújításhoz kipakoltuk a helyiséget, akkor a férjem észrevette, hogy nem stimmel bele az a Mária kép, és amikor szétbontotta, akkor vett észre, hogy ott van alatta ez a másik kép. Ez azért beszédes, mert hogy ez egy kastélydísz. Na most ugye ez egy parasztház. Hogy kerül egy kastélydísz? Hát ez is egy ilyen társadalmi jelenet volt a világháború idején, amikor a nemesek elmenekültek a kastélyukból, akkor sokszor a helyi lakosság elkezdte kifosztani ezeket az épületeket, és valószínűleg így került ez is ide a családhoz, és a szentképpel takarták el, hogy ne legyen belőle probléma.
Hát hogyan telítődik élettel mondjuk ezen a nyáron, mik lesznek a következő alkalmak, hiszen közösségi térként működtetik ezt az egész helyszínt?
Igen, ez az első évünk, amit már az előző év őszére programnaptárral tudtunk feltölteni, úgyhogy ez a megnyitó is már szerepel ugye ezen a listán, a következő pedig most május 1-e lesz, amikor ugyan nem mi rendezzük, de a nagy területünk helyszínt ad egy családi sport és egészségnapnak. Ezt követően ez a második olyan eseményünk, ami a tavainak a folytatása, a tematikus történelmi nap a Tornácos háznál. Tavaly év a Hunyadi jegyében telt, akkor a Hunyadi sorozat főszereplői látogattak el hozzánk. Most ebben az évben, mivel 85 évvel ezelőtt lépett be Magyarország a II. Világháborúba, így ezt az évet a Örök Honvéd címén jegyezzük, és az első-második világháborús családi és katonai relikviák fogják mutatni a múltat, illetve ehhez kapcsolódóan lesznek események, de nem csak egy múzeális kiállításra kell készülni, hanem családi programra, ugyanis a Magyar Honvédség 4 dandára vesz részt az eseményen, és hoznak különböző élményelemeket a gyerekeknek, akadálypályákat, lövészeteket, lesznek búvár és ejtőernyő is bemutató, illetve lesznek gyűjtők, akik hatástalanított fegyver bemutatót is tartanak, illetve a Honvédség 2 katonai járművét is bemutatja itt majd. Ez egy nyári program, azt követően lesz egy 2 turnusos nyári tábor. Lesz most egy anyás tábor is, édesanyáknak, egy kis énidő, egy 3 napos hétvégi kikapcsolódási lehetőség. A nyár további részében, tehát a július-augusztus az itt nálunk csak a sima nyitvatartással fog telni, mert mi járunk más helyszínekre is bemutatókat tartani, így azért ez köt minket. Viszont ősszel lesz egy különleges, hát nem Halloween, de a Halloween időszakához kötődő esemény, amit még egyelőre nem szeretnék elszpoilerezni, mert még szervezés alatt van, és nagyon különleges, még ilyet nem szervezett sehol senki. Illetve az ősztől az iskolával együttműködve szeretnénk szakköröket beindítani, ilyen kisgazdaszony szakkört, ilyen honis népismereti szakkört, esetlegesen gyermek is felnőtt numizmatikai szakkört, illetve kis alkotóköröket.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk máiban a Tájház megnyitóján készült. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Megmondtam a világot, túl szép mi oldal, tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autót, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székelytől lény, én mégsem játszom a mentvét, hogy féljen tőlem néhány körét, és lehet az élet vadul, mint egy tálib. Hat óra az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holoközt a béke pipát elszívtam magjában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van nálunk, mi mer szeretni, hagy szívében meg, béke van,
béke van.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel,
hey!
Hogy illúzió csak az egész,
hey!
Ahogy a járat a szájad, de az életed nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még egy bivaj, volt már kígyó a melleme, verebek szinta, de pár villám menni arra halljam, mint egy fehér a fekete hollóköz.
Sit a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a hír mellett.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel,
hey!
Csak az egész,
hey!
Ahogyan néz,
hey!
Olyan kép,
hey!
Olyan varázslat után elég. Fehér holló repül a tó fel, tárd ki a szárnyalit, leszek veled, ne félj
változások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.